Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Koncert.
Négykezes koncert lesz ma este 7 órakor az Óbudai Társaskörben Mahler és Zombola művekből. Közreműködik Filip György és Zombola Péter zongorán. Bevezetőt mond Bolla Milán. Filip György karmester rendező és Zombola Péter zeneszerző 23 éves barátságának zenei lenyomata Mahler és Zombola művek zongorára és énekhangra. Együtt ismertük meg Mahlert és rajta keresztül sok mindent. A szimfóniáit én a karmesterség miatt főként Bernsteinnel hallgattam. A Zeneakadémián Abbádóval hallottuk a 9-et, életre szóló, transzcendentális élmény volt, a végén értelmetlen tapsal. Sok-sok közös emlékünk van ezzel a szerzővel, ezeken szeretnénk a koncerten picit elmerengeni, olvasható az Óbudai Társaskör honlapján, ahol egyébként további részleteket is olvashatnak a mai koncerttel kapcsolatban. A magyar kamarazene három emblematikus muzsikusa, Várjon Dénes, Perényi Miklós és Keller András zongora triók előadására szövetkezik ma este 7:30 a Zeneakadémia nagytermében. A műfaj minden túlzás nélkül a kamarazenei kifejezésmód egyik hangzás esztétikai csúcs teljesítményének mondható, így nem csoda, hogy Haydn, Beethoven és Dvorak életművében is jelentős helyet foglalnak el a darabok. A G-dur zongora trió minden bizonnyal Haydn egyik legismertebb kamaradarabja, a magyar közönséghez pedig különösen közel áll, mivel a harmadik tételben magyar toborzó dallamokat használt fel a szerző. Beethoven trióiban a hegedű, a cselló és a zongora szólamai úgy olvadnak össze egyetlen, kifejező egységé, hogy mindeközben mozgalmas jutalomjátékot is jelentenek mindhárom hangszeres művész számára. Ezt a modern közelítést, amely különbözve például Haydn műveitől, immár szólista kvalitást követel meg az előadóktól egyenesen Beethovennek köszönheti a világ. A D-dur Cellem trió melléknevét a második tétel kísérteties hangzásáról kapta. A szélső tételek más világot képviselnek, sziporkázó szellemesség árad ritmikai játékosságokból, szokatlan hangnemváltásaikból. Dvorak a drámai és impulzív F-moll zongora trió komponálásakor nagyrészt félretette a tőle megszokott szláv nemzeti hangvételt, és új utakat keresett, elsősorban kortársa és barátja Brahms stílusa felé fordulva. A mai koncertről bővebb információ a zeneakadémia.hu oldalon olvasható.
Esemény.
Október 22-e és 25-e között rendezik meg a 10. Mozinet filmnapokat Budapesten a Puskin moziban és további 14 magyarországi városban. A programban 8 olyan alkotás szerepel, amelyet akár hónapokkal a hazai mozi bemutató előtt láthat a közönség. Ezúttal is a legnagyobb nemzetközi filmfesztiválok Sundance, Velence, Berlin és Cannes címeiből állt össze a program. A magyar közönség többek között láthatja az Ezüst Medve díjas Dau Natasha című orosz alkotást, a Gunda című filmet, amelynek producere Joaquin Phoenix, vagy az idei Cannes-i válogatás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó filmjét, a Sweet-et, amely betekintést ad egy influencer életébe. A programban szerepel Shannon Murphy bemutatkozó rendezése az Amíg tart a nyár, amely a 77. Velencei Filmfesztiválon debütált. A berlini filmfesztiválról 4 film is érkezik. Burhan Kurbani rendező mai társadalmi kérdéseket feszegető filmjében újra értelmezte Alfred Döblin 1929-ben megjelent regénye a Berlin Alexanderplatz történetét. Éjszakai túrán mutatják be a Budai Vár 3 neves természeti és történelmi értékét. Az október 31-i Sziklába vágy történelem, Árnyak és fények a Várnegyedben címet viselő program, a Sziklakórház Atombunker Múzeum, a Dunaipoly Nemzeti Park és a Mátyás templom gondnokság szervezésében valósul meg. A Budai Várnegyed felszíni látnivalói alatt egy kevésbé ismert, több kilométer kiterjedésű barlangrendszer húzódik, amely sok évszázados történelmi emlékeket is rejt. Az első alkalommal szervezett éjszakai túra egy korábban nem látott turisztikai összefogásnak köszönhetően valósul meg. A program első felében a résztvevők a Sziklakórház föld alatti létesítményének egykor szükségkórházként funkcionáló termeit járhatják be. A látogatók egy zseblámpás történelmi időutazáson megismerkedhetnek a Várnegyed és Budapest második világháborús és 1956-os történelmének időszakaival. Ezt követően az érdeklődők egy üvegajtón átléphetnek majd a Budai Vár Duna-Ipoly Nemzeti Park által üzemeltetett természetes barlangba, ahol a föld alatti termek és folyosók hosszú során keresztül fény derül arra, hogy az évszázadok alatt hogyan alakultak át a természetes eredetű barlangüregek labirintusszerű pincékké, és hogyan hasznosították őket a legkülönfélébb módon, a borospincétől a börtönön át az óvóhelyig. A program harmadik részeként a 800 éves Mátyás templom panoráma teraszak tekinthető meg, ahonnan 360 fokban látható az esti fényárban úszó főváros. A toronyba 197 lépcsőfok visz fel. A kilátó terasz 360 fokban körbejárható, így a látogatóknak lehetőségük nyílik arra, hogy megcsodálják Budapest legszebb látnivalóit és megismerkedjenek többek között a templom tornyaival, az azokkal kapcsolatos legendákkal és a harangok történetével. A másfél-két órás időtartamú túrák október 31-én este óránként indulnak a Szikla Kórház Atombunker Múzeum bejáratától, egy alkalommal maximum 10 résztvevőt engednek be. A járványügyi helyzetre való tekintettel a maszkviselések kötelező. A túráról bővebb információk a www.várbarlangiséta.hu és a www.sziklakorház.eu weboldalon találhatók.
Tánc!
A Recirkel legújabb Solus Amor című produkciójának bemutató előadásai október 15-e és 18-a között este 7 órai kezdettel tekinthetők meg a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál keretében, a MIPA Fesztivál Színházában. A Solus Amor a társulattal való több éves közös munka során megteremtett Cirque Dance nyelvén megszólaló monumentális légi tánc előadás, amelyben az új cirkusz, valamint a klasszikus és modern tánc egyesül.
A részletekről Vági Bence rendezőt kérdeztük.
Ez egy nagyon izgalmas darab, ugye ez egy trilógiának a befejező adása, bár a előadások nem szűknek úgy össze, hogy valaki ne értené külön is az előadást. Itt elindult egy új műfaj, amit Cirque Dance-nak hívunk, ami a cirkusz és a tánc művészet ötvözi. Tulajdonképpen a darabok az a külön-külön is értelmezhetők, de összeköti őket maga a Cirque Dance, az a műfaj, amit így a Recirkellel együtt megalkottunk az elmúlt évek során, ahol a cirkusz művészet és a tánc művészet egyesül, és a Solus Amor gyakorlatilag a szeretetről beszél, mint egy univerzum. És energia, ami talán a legfontosabb energia, ami a Földön jelen van. Ennek különböző formáit fogjuk bemutatni a darabon belül. Ez egy nagyon különleges darab, mert egy nagyon érdekes reptető mechanizmus működik a színházban majd, ami gyakorlatilag egy légi balettet kreál. Az elemelkedés vagy a felemelkedés egy gyönyörű szimbólum annak, hogy valami egészen magasztos, sokszor segít az, hogy egy ember a levegőbe tud emelkedni, hiszen ez maga egy csoda, amit a színpadon láthatunk, hogy valaki gyakorlatilag repül. Gyakorlatilag 8 éve képzünk artista művészeket táncművészetre, és fordítva is táncművészeket cirkuszművészetre. Ez egy hosszú folyamatnak az eredmény. Én azt gondolom, hogy most ilyen állás szerint most már olyan hibrid előadóink vannak, akik gyakorlatilag mindkét műfaj között teljesen szabadon járnak át. Ez tényleg lehetővé teszi azt, hogy egészen akár absztrakt módon is kifejezővé váljon a cirkuszművészet, hiszen maga a tánc az sokkal inkább az önkifejezésről szól, miközben a cirkusz meg maga a káprázat. És ennek a kettőnek az egyvelege, azt hiszem az a sikere a társulatunknak. Van egy fantasztikus csapat, ők dél-afrikaiak. Talán a közönség ismereti őket egy nagyon híres West End produkcióban, amit úgy hívnak, hogy War Horse, amiből Steven Spielberg is csinált később filmet, ahol megszállásig élethű lóbábokat hoztak létre. Na most ugyanaz a csapat kreált számunkra egy ilyen ősi jeges medvét, aminek a mozgatása úgy szintén az artisták által kell életre. Van egy nagyon érdekes báb, ez szinte tényleg a szemet megtévesztve tökéletesen úgy mozog, mint egy igazi jeges medve, tehát ennek persze a kimunkálása az rengeteg munkaóra volt. Az előadás már decemberben, ha minden jól megy és ugye engedi a jelenlegi pandémiás helyzet, akkor majd Szentpöltenben lesz látható az előadás Ausztriában, egy nagyon kiváló programozású művészszínházban, és mint minden Recirkel produkció, reméljük, hogy aztán nemzetközi turnéra megy. Jelen pillanatban is ugye világszerte turnéznek a darabjaink. Most egy persze kicsit a turnék átkerültek más évadokba, hiszen ugye most senkinek nem lehet utazni.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Elhatároztam, hogy életem során a világból felfedezek annyit, amennyit csak tudok. Felmásztam a felső csarnokhoz, ahol a felhők lassú menetben vonulnak, és szobrok tűnnek fel hirtelen a ködből. Felfedeztem az elárasztott csarnokokat, ahol a sötét vizeket vízilílium szőnyeg borítja, Láttam az elhagyatott csarnokokat északon, ahol a mennyezetek és padlók, néha még a falak is összeroskadtak, és szürke fénycsóvák oszlatják szét a homályt. Így ír a Piranézi című regény hőse a helyről, ahol él. Mióta, miért, hogyan került ide, mi dolga van itt? Nem tudjuk, sőt, ő sem tudja jó ideig. Olyan regény ez, ami elandalít, aztán csavar a történeten egy óriásit a szerző, Susan Clark, a Hollókirály című nagy sikerű fantasy írója. Az említett csavarról persze nem beszélhetünk, de erről a rendkívül igényes és teljesen meghökkentő szövegről mindenképpen. Molnár Berta fordította a Piranézit, arra kérem mondja el, tulajdonképpen hol van az olvasó, amikor belép ebbe a világba.
Nagyon a misztikum és a valóság határán lebeg. Az első néhány fejezetben bevezet minket a naplóíró, emlékezésíró, akiről kiderül, hogy ő maga Piranézi. Egy hatalmas, nem is tudom elképzelni, hogy mekkora kastélyban, házban, azt nem tudjuk, hol vagyunk, egy óriási épületben, a világ maga egy nagy épület, rengeteg hatalmas teremmel, ami tele van mindegyik terem szobrokkal, oszlopokkal, kis szoborfülkékkel, lépcsősorokkal és átjárókkal. Az elején ezzel indult tulajdonképpen a történet, hogy Piranézinek ebbe a leírásába csöppenünk bele, hogy hogy is néz ki ez a világ, hogy ezek a termek hogyan vannak, akkor a különböző természeti jelenségek ugye időről időre bizonyos csarnokok megtelnek plafonig vízzel, és aztán ezek elvonulnak. De hogy kerül oda az óceán a házba, meg hogy néznek ki ezek a felső csarnokok, középső csarnokok, alsó csarnokok, tehát tényleg az eleje az olyan, mintha egy kicsit szürreális teremtéstörténetet olvasnánk, és Piranézi elmeséli nekünk, hogy hogy néz ki a háznak, ami a világ is egyben, hogy néz ki ennek a felépítése.
És hogy abban szinte egyedül van. Azért mondom, hogy szinte, mert vannak holtak, akikhez ő eljár, és ételáldozatot
igen,
mutat.
Igen, meglátogatja őket, visz nekik ugye enni, inni, beszélget velük, vagyis hát ugye ő beszél hozzájuk, elmeséli, hogy milyen tapasztalatai vannak, mik történtek vele ott a csarnokokban, és van egy élő szereplő is, ő is elég hamar a színre kerül, a másik, Piranézi így hivatkozik rá, hogy ő a másik, Piranézi egy tudós, ez is kiderül az elején.
És fiatal,
de saját magáról is ilyen becsült értékekben nyilatkozik, hogy körülbelül ennyi éves vagyok, körülbelül x centi vagyok, a másik is nagyjából ennyi idős, és ilyen a testalkata. És Piranézi ugye kiderül az elején, hogy egy tudós, aki azért tud minket ilyen jól beavatni ebbe a világba, ebbe a házba, mert hogy ő az életét annak szentelte, hogy feltárja a háznak a gyönyörűségeit, és minél alaposabban és minél pontosabban megfigyeléseket és feljegyzéseket készítsen, katalógust vezet a szobrokról, leírásokat készít, hogy milyen útvonalak vannak. Egy szorgos tudós kíváncsiságával tölti itt a napjait ebben a furcsa világban. Ki tudja mióta, vagy hogy került ide. Ezeket innen nagyon tudjuk, minthogyha egyszer csak kinyitottunk volna egy Piranézi által írt naplót, és ott elkezdenénk olvasgatni a feljegyzéseit.
A Science Fiction-on edződött olvasó azt érzi, mint amikor egy regényben valami világégés után vagyunk, és egy ember marad, maximum kettő marad életben.
Igen, de ezt se tudjuk pontosan. A holtakról szóló leírásaiból sejtjük, hogy azért ott éltek emberek, de hát ott is egy tizenpár holtnak a csontvázát tudja ugye Piranézi felfedezni, meg gondozni. Tehát, hogy azért tömegek ott nem éltek.
Azért csalóka a ház kifejezés, mert mondjuk azt mondja, hogy egy csarnok, ahova ő el szeretne jutni, az 3,5 óra járásra van. És az olvasónak egyszerűen az az érzése, hogy lehet, hogyha az egészet be akarna járni, ezt az egész épületrendszert, akkor nem is tudná, tehát olyan, mint egy labirintus, aminek nem tudjuk, hogy van-e vége egyáltalán.
Abszolút, nem? És ez a labirintus metafora is, ez nagyon erősen benne van, és végig kíséri a történetet. Ahogy ő ír erről az egész világról, áthatja az egészet egy ilyen vallásos áhítat. Mint a régi korokban, amikor az emberek a természet különböző elemeiben isteneket imádtak, mondjuk. Tehát, hogy ő az egész őt körülvevő világhoz egy ilyen rettentő vallásos áhítattal fordul, mindent szeretettel és naív boldogsággal és hálával fogad. Vele szemben, ami nagyon erősen kiütközik, és Piranézi számára is egy ilyen fájó pont, hogy a másik, ő pedig egy nagyon racionális, nagyon nyers, nagyon tudósként fordul ehhez az egész világhoz.
Ő mit keres?
A
valami tudást.
Nagy és titkos tudást keresik Piranézivel, ez a közös projektjük. Ők maguk sem biztosak benne, hogy mit keresnek, tehát csak feltételezéseik vannak róla, hogy ha megtalálják, akkor mi mindenre lehetnek képesek, például, hogy majd tudnak repülni, vagy halhatatlanná válnak, de hogy ezek is csak ilyen feltevéseik, és ennek érdekében végeznek különböző kutatásokat, a másik mindenféle szertartással próbálkozik, hogy hogyan fogja megidézni ezt a tudást, de mégis annak ellenére, hogy ugye ilyen ősi szertartásokat végez, mintha ez a spirituális, tényleg ez az áhítat, ami Piranéziben megvan, ez abszolút hiányzik belőle látszólag. És ez az ő közös munkájuk, ezért találkoznak minden héten kétszer a megadott időben.
És nagyon furcsa dolog jutott eszembe, hogy így hallgatlak, meg gondolkodom, hogy milyen hatása volt ennek a regénynek. Mint hogyha egy ilyen meditatív állapotba kerülne az ember.
Ezt én is feljegyeztem magamnak, hogy azáltal, ahogy ugye például a dátumozás is egy ilyen visszatérő formula, ahogy megvannak ezek a nagybetűzések, ezek a csarnokoknak a nevei, elnevezése, amik sokszor visszatérnek. Ezektől, mint hogyha tényleg egy ilyen meditatív ima lenne, ami szintén ugye nagyon szépen így belesimul Piranézinek ebbe a gondolkodásmódjába, vagy életmódjába, és tényleg az egész szöveg olyan, mint hogy egy ilyen kicsit emelkedettebb ilyen filozófiai értekezést olvasnám, meg hát ugye Piranézi is elelmereng. De közben meg, hogyha megnézzük, akkor az ő nagyon emelkedett gondolatai, meg az életét átható áhítat, ez közben valahogy nagyon ellentétben van az ő rettentő puritán életmódjával.
És egyszer csak összeütközésbe kerül ez a lehetséges vagy volt külvilág apró jeleivel, mintha valami kis piszok lenne, ami ebben a rendszerben értelmetlen.
Igen, az elején ez az egész nyelvezet, meg a maga az egész elbeszélés az nagyon furcsa, vagy ilyen nehezen befogadható lehet az olvasónak. De aztán tényleg utólag, ha a könyv végére értünk, akkor abszolút érthetővé válik már az eleje is. Ugye egy ideig a múltbeli feljegyzéseit olvassuk. És aztán eljön egy pont a regény során, amikortól kezdve már teljesen jelen időben Piranézivel együtt élünk át mindent. Tehát, hogy itt nincsen egy ilyen mindentudó elbeszélő, vagy nincsenek utalások arra, amit esetleg más tudhat. Tehát mi mindent, amit tudunk, az Piranézin keresztül látjuk, érezzük. És gyakorlatilag vele együtt ilyen sokként meg döbbenetként ér minket mindenféle felfedezés.
A másik mindig azt mondja meg, hogy Piranézi mire ne gondoljon. Ad neki feladatot, de hogy mintha szabályozni akarná. Hogy lehetőleg ne gondolkodjon
önállóan.
Ugye? És mintha még az élete is veszélybe kerülhetne akár Piranézinek emiatt.
Holott sok mindent tudja, meg Piranézi tud például ugye az árapályok időpontjait, hogy mikor jönnek a dagályok, tehát egy rengeteg mindent kitapasztalt, megtanult saját magától. Ilyen szempontból meg ugye a másik teljesen rá van szorulva Piranézire, aki abszolút kiigazodik a labirintusban. És igen, az emberi tényező az, amit ő sem tud kiszámítani, vagy amiben nem tud belátni. Tehát, hogy a másikkal kapcsolatban neki is sokszor felmerülnek kérdések.
Piranézi, Susan Clark regényét az Agavé könyvek kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.